sok zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 15-22 fokról 28-37 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Kézbe buruljunk, 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 kézbe burulj
Soul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a filmek világában, illetve a balatoni filmpiknik világában fogunk kalandozni, amely idén augusztus végén kerül megrendezésre, és a filmpiknik idei házigazdája Osvárt Andrea színésznő már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Szia! Nagyon örülök, hogy itt vagyok. Köszönöm szépen a meghívást.
Annyit mondtam, hogy színésznő, viszont azért ez egy pár dolgot még hozzá kell tenni. Te producer is vagy mindemellé, meg műsorvezető, házigazda nyilván, meg azt is írják itt-ott rólad, hogy nyelvész!
Igen, egyszer a Wikipédiában valahogy bekerült ez a nyelvész szó, mert végzettségem szerint olasz nyelv és irodalom szakon végeztem, és valóban nyelvészként a bölcsészkaron ilyen diplomát adnak, de azért nyelvésznek nem nevezném magamat. Producerként most jelenleg nem vagyok aktív, már egy pár éve kicsit visszavonultam, mert egyéb vizekre elvesztem, amióta családot alapítottam. Meg mik vannak még? Ja igen, még a moderátor, műsorvezető, ez igaz, ez jellemző, mert azért sok felkérésem volt például Olaszországban is ilyen műsorvezetések kapcsán, de egyébként már gyerekkoromtól kezdve vezettem vetélkedőket, meg mindenféle műsort.
Erre majd a későbbiekben kitérünk egy bizonyos olaszországi műsorvezetésre, amit egy kicsit irigyelek tőled, de ez majd egy későbbi topik lesz. Maradjunk még egyelőre annál, hogy itt ül velem szemben a hölgy, aki annak idején modellként indult, vagy nem modellként indult, mert színésznő szeretett volna lenni, vagy angol tanár, vagy nem olasz tanár, vagy olaszul jól beszélő ember szeretett volna lenni, és aztán színésznő lett a végén.
Szerettem volna magyarul jól beszélő ember lenni, anyukám logopédus, és hadd dicsérjelek meg, annyira ritkán hallani ilyen szépen beszélő embert, mint amilyen te vagy, és tök motiváló, hogy én magam is erre még jobban odafigyeljek. Jártam kazinci versenyekre, szép kiejtési versenyekre gyerekkoromban, meg járatott anyukám Montag Nellihez, Montag Imre írt egy ilyen szép magyar beszéd könyvet, úgyhogy először is téged hadd dicsérjelek meg. Mi volt a kérdés?
Az, hogy melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás,
ja,
hogy
igen.
Modell, vagy színésznő, vagy olasz szakos hallgató?
Szerintem én mindig színésznő akartam lenni, csak eldugtam ezt, elrejtettem ezt a vágyamat, mert nem volt egy nagyon reális álom annak idején, ugye én Tamásiban nőttem fel Tolna megyében, majd Pécsre jártam gimnáziumba, és az olasz két tannyelvű gimnázium, amit a szüleim választottak nekem, az teljesen véletlenszerű volt, nincsenek olasz rokonaink, vagy nincsen, senki nem ment férjhez Olaszországba a közelünkben, úgyhogy véletlenszerűen a nyelvet választottuk ki, hogy most francia legyen, spanyol vagy olasz legyen, olasz. És hát ugye nagyon nem bántam meg, de akkor még nem tudtam, hogy ezt milyen jól fogom tudni kamatoztatni később. Én az olasz két tannyelvűben szereztem egy felsőfokú nyelvtudást, aztán elmentem olasz szakra, akkor elvileg még jobban meg kellett volna, hogy tanuljak, de szerintem ott már inkább felejtettem. És akkor, amikor már szinte olaszul is álmodtam, és véget ért az egyetem, akkor gondolkodtam el, hogy most mihez kezdjek ezzel a rengeteg befektetett energiával és idővel, hát akkor megnézem, mi van Olaszországban. És amikor kimentem Olaszországba 2003-ban, akkor jöttem rá, amikor messze kerültem a szülői alomtól, hogy tulajdonképpen itt senki nem ismer, és még az se baj, hogyha kudarcot vallok, de akkor én itt most tiszta lappal megpróbálhatnám ezt a színésznői dolgot. Én jól beszélek olaszul, igaz akcentussal, de annyira akartam, hogy ott elkezdtem kopogtatni ügynökségeknél, és 3 nap alatt találtam egy ügynököt, aki hitt bennem, mert tetszett neki az, hogy kuriózum volt szerintem, hogy egy magas, szőke, európai színű, európai színekkel rendelkező fiatal lány, aki tökéletesen beszél olaszul, hogy ilyen nincs még egy, vagy nincs több, vagy sok más ügynökségeknél, és akkor elkezdett küldözgetni engem castingokra, és akkor így valósult meg tulajdonképpen nekem a kettő együtt, hogy a színésznői álmom és az olasz nyelvtudás együtt. Igaz, már Magyarországon előtte próbálkoztam, volt egy-két szereplésem, de hát azok nem vittek messzire.
Nem csak Magyarországon, és nem csak Olaszországban, Németországban is voltak egyébként megjelenései, de erről majd a későbbiekben beszélünk. Viszont ugye hát van egy film, egy bizonyos kultfilm, nyilván tudod, melyikre gondolok, ami azért elég jóda tette Osváth Andinak a nevét a különböző plakátokra, meg különböző, nem tudom, menedzsereknek a
WC-ajtókra.
Készültek plakátok, és azokat még kispakolgatták mindenféle helyekre? Volt ilyen?
Meg van egy hajó is a Balatonon, amit úgy neveztek el egyébként. Még sose láttam élőben, de küldtek róla fotót.
Arra gondolok, hogy megdönteni hajnaltímát.
Igen, igen, van egy hajnaltíme a nevű hajó.
Tényleg?
Sitorlás a Balatonon, igen.
Én ezt nem tudtam.
Igen.
Jó,
igen.
De jó. Hogy jött? Akkor te már benne voltál az olasz világban, nyilván az olasz filmvilágban, és akkor egyszer csak szóltak innen Magyarországról, hogy a Simonnal kellene csinálni valamit?
Sőt, nem hogy benne voltam az olasz világban, de éppen már jöttem vissza. Én vissza akartam jönni akkoriban már Magyarországra. Egy kicsit elég volt nekem az 10 év Olaszország, meg 3 év Amerika, és hát nagyon más kultúra mind a kettő, és sok-sok év azt hozta el, hogy ahelyett, hogy oda szoktam volna, inkább honvágyam lett még inkább. És hát én nagyon jól ismertem Andy Vajnát, sokszor találkoztunk, beszéltünk, tartottuk a kapcsolatot, és én úgy tudom, hogy szakmailag is, professzionálisan is ő támogatta azt az ötletet, hogy amikor megszületett ez a forgatókönyv, akkor én játszom a címszerepet. És volt is valami casting, és aztán így adta magát tulajdonképpen, hiszen maga a szerep is valóban szinte én voltam, egy volt modell, aki külföldről hazajön, és szeretne normális életet élni, nem csak mindig a show business kulisszái mögött, és reflektorfényben lenni, úgyhogy szerintem is rám illett ez a szerep, és én nagyon, nagyon szeretem azt a filmet.
Az mai napig szerintem egy nagyon szép kis habkönnyű vígjáték, talán fogalmazhatok így. Szoktad még visszanézni néha, vagy
igen,
belefutsz néha?
Néha el lehet csípni itt-ott, múltkor véletlenül valahol valamelyik csatornán elcsíptük. Vicces volt, mert a kislányom, aki most 1,5 éves, ott állt a tévé előtt, és ment a hajnal tíme a tévébe, és hát nem kapcsolt, ő nem tudta meg. Hát egy picit már persze másképp is nézek ki, meg nem érdekelte, nyilván nem egy rajzfilm, és vicces volt, mert éppen az eleje ment, amikor az öltözőben ugye akció van, Simon Cornél is köztem, és kicsit úgy zavarba jöttem a kislányom előtt, hogy most mit szól, hogy anyuci mit csinálott a tévében, de nem nagyon érdekelte.
És pont ezt akartam mondani, azt mondtad, hogy kicsit másképp nézel ki. Én is láttam a minap ezt a filmet, megdönteni hajnaltémát. Szerintem ugyanúgy nézel ki, mint akkor, pedig nem most készül.
Ó, köszönöm szépen, nem. Azért én látom a régén egy friss barack orcámat, azért most már egy picit megviselte ez az elmúlt 1,5 év éjszakázás és családi élet, hogy mondjam, de köszönöm szépen.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Osvárt Andrea, színésznő, műsorvezető, producer, a Balaton Film Piknik házigazdája. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Megszülettem, hallgattam, s értettem szívének dobbanását, ázott szemén, boldogság, s fáradtság könnyei csillantak rám. Ha megtarthatnám, fénylő gyémántokká változtatnám, varázsolnám. Nődök éltem, járni és beszélni tanított türelmesen, szép szóval vég azt nyújtott, ápolgatott. Éjjel rémálmomból megnyugtatott, elringatott anyám. Úgy ölej, úgy simíts, két kezeddel úgy szoríts, de hogyha mégis elengednél, én visszajönnék. Felnőtt lettem, más útra indultam, s tovább már nem kísérhetsz, hogy fogjad kezem, hogy vigyázd a lépteim, s ügyeld, hogy el ne essek, tovább mehessek. Segíts fel, ha mégis földre esek, orban fekszek nélküled. Én visszajönnék, ha elengednél. Én visszajönnék. Visszajönnék.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Osvárt Andi színésznő, műsorvezető, a Balatoni Filmpiknik házigazdája ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk. Szia, Andi.
Szia, köszönöm a meghívást.
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között az olasz nyelvet emlegettük, meg hogy kopogtattál Olaszországban, hogy te ott színésznő szeretnél lenni, meg a Megdönteni hajnal témát című filmről is beszéltünk, és akkor azt említettem, hogy van egy bizonyos szerep, egy házigazda szerep, amit talán egyszer átéltél, ha minden jól megy, és kicsit irigykedek erre. Az Eros Ramazzotti ott tűnt föl annak idején, sok évtizeddel ezelőtt, és neked volt olyan szerencsét, hogy a Sanremói Dalfesztiválnak te voltál valamikor, egyszer talán, ha minden jól megy a házigazda.
2008-ban valóban ez egy nagy dolog.
Mondod, ez a legnagyobb dolog.
Mondod, hogy irigykedsz. Igen. Nagyon nagy dolog, igen, Olaszországban is tényleg nagyon sok köszönhetek ennek a munkának, hiszen azóta is tudják a nevemet az olaszok és felismernek, pedig 2008 már nem most volt, lassan 20 éve, 18 évvel ezelőtt, még fiatal kis csibe voltam, és hát Eros Ramazzottit örülök, hogy említed, mert nemrég voltunk Pozsonyban koncertjén, mert tudja a párom, hogy nagyon szeretem. Kapcsolatunk hajnalán én vittem előtt egyszer egy budapesti Eros Ramazzotti koncertre, és akkor megpróbált kibújni alól, hogy Uram Isten, hát most mit találja ki, hogy én Eros Ramazzotti koncertre, és aztán rájött, hogy majdnem minden dalt ismert, és végig énekelt és táncolt, és akkor most újra átéltük ezt a szép élményt, és voltunk koncertjén, és tényleg egy zseni, aki egyébként a mai napig semmit nem kopott a fénye, meg a hangja, szuper koncertet adott, de még mellette sok más, ugye, Magyarországon is ismert előadó tűnt ott fel, akár a Felicita dal, például a Albano és Romina, vagy a Toto Cutugno, szegény, Isten nyugasztalja, már sajnos nem él, szóval nagyon hát sok olasz sláger.
Ott Adriano Celentano, mindenki.
Így van, igen.
Emlékszel még egyébként arra bizonyos 2008-as estére, az előkészületekre? Mert az olaszok azért nagyon adnak erre, úgy akkor milyen ruha legyen, akkor hívjuk a nem tudom milyen nagy divat tervezőt, előtte bepróbáljuk, hatalmas csinadratta van, nyilván ott felfordították egész Olaszországot.
Hatalmas csinadratta van, és felhajtás, és mindenki erről beszél már előtte 2-3 hónappal, és az egész média erre figyel. A sajtótájékoztatón 1200 újságíró volt jelent, tehát egy akkora teremben volt. Szóval még szerintem fel se fogtam akkoriban igazán, hogy ez mit jelent, vagy mit fog számomra hozni. De azért bevallom, hogy ott 20x évesen azért elég kemény volt ez a stressz. Emlékszem, hogy nemhogy előkészületek, de hogy a szerződésemet aznap reggel írták alá végül, amikor már az élőadásnál voltunk, és egészen végig adáig hagyták, hogy én izguljak, hogy most akkor tényleg én leszek-e, vagy nem én leszek.
És te lettél.
Igen.
És utána megváltozott az életed valamilyen szinten? Láttak? Egész Olaszország azt nézte, a környező országok azt nézték, vagy a világ számos pontján, hogy akkor mi történik a Sanremói Dalfesztiválon. Ott voltál, fölmentél a színpadra, konferáltál, stb. Utána nem tudom, megsokasodtak a telefonhívások, vagy a felkérések?
Ugye akkoriban még nem volt annyira internet, meg Facebook, úgyhogy egészen más szinten zajlott az én népszerűségemnek a megélése Olaszországban a mai napig is, de hát akkor meg még főleg paparazzók voltak, vannak, és valóban követtek akkor egy évig, vagy talán két évig, amikor már tudták, hogy hol lakom, meg hova járok kajálni, és akkor jöttek, folyamatosan próbálták a sztorikat kreálni köztem és a barátaim között, több ismerősömmel próbáltak összeboronálni, hogy csak legyen valami sztori. Interneten szerintem manapság nem túl sokat találni erről, mert azért 2008 az még egy más korszak volt. Hát olyan szinten megváltozott az életem, hogy egy hatalmas népszerűséget hozott Olaszországban, viszont be is skatujázott ugyanakkor egy ilyen tévés műsorvezető szerepbe, úgyhogy onnan nehéz volt nekem átnyergelnem egy mozi kategóriára.
Az olasz színész szakma, filmszínész szakma nagyjaival, és akkor most csak kettőt említek, találkoztál-e, vagy dolgoztál-e valaha? Roberto Benigni, Sofia Loren, stb.
Nem, Sofia Loren-del találkoztam, voltunk egy rendezvényen, de úgy nem tudtunk beszélgetni. Roberto Benignivel szerintem soha nem találkoztam. A Giuliano Gemmával forgattam együtt, aki ugye egy nagy legenda volt. Maria Grazia Cucinotta, szintén talán a Postino, Il Postino című Oscar-díjas olasz filmből páran ismerhetnek. Meg hát olyan olasz, végülis jó nevű olasz színészekkel dolgoztam együtt, Alessio Boni, aki követi az olasz filmeket, szerintem sokakat ismernek, vagy Elio Germano, az egyik legismertebb, legtehetségesebb olasz színész, aki a Berlinale Fesztiválon is nyert legjobb színész kategóriában díjat, meg Cannes-ban is. Ővel is dolgoztam. Pier Francesco Favinoval is dolgoztam, aki nagyon sok amerikai filmben szerepel, mint olasz színész. Raúl Bovával, aki Oszpetek filmekben szerepel sokat.
Szóval sok mindenkivel, és olyannyira belekeveredtél egyébként az olasz film szakmába, hogy mindenféle díjakat is bezsebeltél ott az
országban. Igen, voltak több filmmel is egyébként, tévéfilmmel nyertem olasz, illetve nemzetközi díjakat is, az egyik legrangosabb fesztivál, a Monte Carlo-i tévéfilm fesztivál, ez világszinten gyűjti be a tévés alkotásokat, sorozatokat, és ott nyertünk aranynimfa díjat hárman egy Ensemble Cast színésznő kategóriában egy ilyen tévés minisorozattal, Swing Girls, nem tudom, hogy magyarul lehetett-e látni, vagy itt mi volt a címe. Ez egy ilyen zenés kétrészes minisorozat volt. A másik pedig egy mozifilm volt, ami a Velencei Filmfesztiválon mutatkozott be 2011-ben talán, ez sem ma volt, és ott valóban mindent beleadtam, anyait, apait nagyon bizonyítani akartam, és egy nagyon mély alakítást, vagy performance-t nyújtottam, egy gyerekgyilkos anyát alakítottam benne. Hát ez egy művészfilm, szóval nem egy könnyed vígjáték, mint az előző, amiről beszéltünk, és ezt díjazták az olasz filmkritikusok is, illetve az Olaszországban élő Nemzetközi Újságírók Szövetsége is, amit ugye Arany Globusnak hívnak, Amerikában ez a Golden Globes, Olaszországban Globo d'Oro-nak hívják, ugyanaz a díj, csak nem nincs annyira, nem adnak annyi hírt róla itt Magyarországon, mint az amerikai díjátadóról.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Osvárt Andrea, színésznő, producer, műsorvezető, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
A házal élek, egy kissé megkopott, csak néhol látsz rajta vakolatot, ablakon zárva, de bejön a szél, és fogvacóba fekszem, ha rám köszönt a tél. A ház, ahol élek, már több helyen hibás, rám érne végre egy tatarozás. Ajtó nem zárul, a padló recseg, nem tudom, én nem tudom, hogy mit tehetek. Ó, meddig? Ó, hogyha dolgoznom kell. Ó, meddig? Ó, hogyha aludnom kell. Ó, meddig? Ha szeretni, szeretnék. Ó, meddig? Ó,
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Osvárt Andi. Andrea, mondhatom, hogy Andi?
Andit, légy szíves, jobban szeretem.
Osvárt Andi színésznő, producer, műsorvezető ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello. Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, olaszországi filmkarrierről, Sanremo-i dalfesztiválról, Megdönteni hajnal tímát című kultfilmről. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy ugye te Németországban is belekeveredtél egy-két filmbe, meg nagyon sokat voltál különböző hát iskolákban, drámaiskolákban, vagy színésziskolákban Amerikában. És szerintem, hogy ha valaki, akkor te pont képes lettél volna rá, és alkalmas lettél volna rá, hogyha illetek ilyen szóval, hogy Amerikában ott megvesd a lábad a színész vagy a film.
Lehet, de az idegrendszerem nem bírta egyébként. Tehát én éltem 3 évet Los Angelesben, és másfél év után kaptam meg azt hiszem az első szerepemet, nagyon boldog voltam tőle, hívtam anyukámat, emlékszem, hogy anya, végre az a sok várakozás, befektetett idő, energia, tanulás, az most megtérül, mert hogy Luc Besson neve által filmjelzett Transporter című sorozatba, HBO sorozatba én leszek a női főszereplő. Csak aztán mindenféle probléma következett be ott a forgatásra kapcsolatban, összevesztek a producerek, megsérült a főszereplő, akkor volt egy 4 hónapos leállás, akkor újra kezdtük a forgatást, de akkor már más volt a showrunner, úgyhogy nem volt egy szerencsés forgatás, illetve egy Aftershock utórengés című ilyen thriller mozifilmben voltam főszereplő angol nyelven. Hát az is egy kisebb csalódást okozott, mert nem volt, hát hogy mondjam, nekem sem annyira tetszett, mint amennyire tehát a megvalósult film szerintem sokkal jobb is lehetett volna így a forgatókönyv alapján. Úgyhogy nagyon sok csalódásért igazából, és ahogy az elején is utaltam rá, hogy a honvágy az így egyre inkább eluralkodott rajtam, túl messze volt az életem, a szeretteimtől, a családomtól, az ismerős dolgoktól, és azért annyira nem voltam Amerikában elfoglalt, hogy ne gondolkodjak néha napokat azon, hogy most miért nem lehetek én is a Balatonon lángost tenni a barátaimmal, és itt ülök valahol egy ilyen hollywoodi medence parton, de egyedül, és ők engem irigyeltek, én meg őket irigyeltem, aztán egy nagy levegőt vettem, és úgy döntöttem, hogy hazajövök, mert nagyon sok rossz példát is láttam magam körül, színésznőket, akik nem adták fel, de ugyanakkor szerintem van egy pont, amikor be kell látni, hogy fontosabb az egészség, vagy a lelki épség, és az, hogy ne menjen rá az ember idegileg, lelkileg, és ne kezdjen el mondjuk drogozni, vagy plastikáztatni, vagy rossz útra térni.
Szóval hazajöttél, és aztán folytatódott ám az életed, még ezután is már, mint a filmvilágban, mert hogy, mint ahogy említette, nem csak Olaszországban, meg Magyarországban, meg Amerikában szerepeltél a filmekben, hanem Németországban is feltűntél egy-két filmben.
Igen, ez vicces, mert én német általános iskolába jártam, és tudtam pár mondókát németül, de nagyon nem kedveltem ezt a nyelvet, főleg miután már elkezdtem olaszul tanulni, és akkor sok évig nem használtam a németet, de volt egy passzív tudásom egyszerűen, mert egyébként abból is érettségiztem, mert belénk verték, de nem használtam, és akkor lett egy német ügynököm, akinek mondtam, hogy by the way, mellesleg valamit tudok németül, de nagyon szépen meg tudok tanulni egy szerepet, hogyha kell. És akkor volt egy-két kisebb szerepem, amit látott egy rendező valamelyik filmben, aki úgy döntött, hogy felkínál nekem egy szerepet, és akkor írt az ügynököm, hogy lenne egy ilyen 2 részes minisorozat, ma este küldöm a forgatókönyvet, és akkor majd lesz casting, és mondtam, hogy jó. És akkor este megjött a forgatókönyv, és azt írt az ügynököm, hogy tulajdonképpen úgy döntöttek, hogy neked adják a szerepet casting nélkül, mert hogy abban a másik filmben annyira tetszettél a rendezőnek, hogy nem akar mást. Aha. És akkor elmentem a ruhapróbára, megismerkedtem a rendezővel Berlinben, és ő ott szembesült vele, hogy én nem tudok németül igazából, de ha adnak egy szöveget, ezt nagyon jól meg tudom tanulni, meg van egy ilyen tök jó technikám, amit kidolgoztam magamnak, hogy felmondom, meg visszahallgatom, vagy felmondatom egy anyanyelvűvel, és akkor az alapján csiszolgatom a kiejtésemet. Úgyhogy végül is így megcsináltam a szerepet, majd abból készült 5 folytatás, úgyhogy 8 évig játszottam én Heino Ferch német sztárszínésszel együtt egy ilyen folytatásos tévéfilmben. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szuper dolog volt az életemben. És ugyanígy a Monte Carlo-i fesztivált említettem korábban, ott ismertem meg egy másik német rendezőt, aki keresett egy lányt, aki szőke, tud olaszul is, meg németül is, mert egy valaha élt karakternek a lányát kellett megformálni, egy olasz író, Tiziano Terzani, aki Németországban élt, és mondom, én tudok németül is, olaszul is, és ott játszottam Bruno Ganznak a lányát ebben a filmben, ugye már ő sem él sajnos, ő is egy hatalmas német színész a Bukás című filmből, biztos sokan ismerik. És akkor így jöttek szebbnél szebb német szerepek is, majd Matthias Schweighöferrel is a Nanny, Der Nanny című mozifilmben egy nagy kasszasikert arattunk pár évvel, most nem tudom, 8 éve talán, 6-8 évvel ezelőtt, úgyhogy valóban a passzív német nyelvtudásom az elég jól, az is így bevált, és tudtam a német piacon is sokat dolgozni. Meg tudok is, mert most jut eszembe, hogy a legutolsó filmem is az is egy Amazon Prime eredeti német nyelvű sorozat, ott saját hangon akcentussal, de németül játszom.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Osvárt Andi, színésznő, producer, műsorvezető. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Ha elindul a metró, mindenki útra kész, újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél, féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet, fáradt lelkem néhány megállóra megpihen. Aludnék most egyet, az arcom elfedem, és azt képzelem, hogy együtt száguldunk a föld felett. Hasonlókból miért jár felém oly kevés? Egy messziről jött lélek, felszállásra kész. Ballonkabát vitorláján táncot jár a szél. Most gyere, ülj le mellém, szorítok helyet. Úgy érzem a szívemnek újabb érlője lett. Én nem is vágynék másra, ha ez így jó neked. Néhány megálló és száguldunk a föld felett.
Nem elég, amit látsz.
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Osvárt Andi, színésznő, producer, műsorvezető ül velem szemben a stúdióban. Az idei balatoni filmpiknik házigazdája, még egyszer köszöntelek, Andi, de jó, hogy jöttél, hello.
Hello, sziasztok.
Beszélgettünk már házigazda szerepekről, mindenféléről, amik voltak az életedben, és akkor itt a következő kihívás, balatoni filmpiknik, leköltözöl te is. Vagy hát lehet, hogy lent élsz, úgyhogy csak át kell menni, és akkor ott majd levezeted ezeket a kis beszélgetéseket?
Egy picit igaz, mert Balatonon vagyunk most a nyáron, Balaton-Almádi külterületén, Káptalan-Füreden van egy családi nyaraló, és akkor onnan nincs messze. Ugye ez a filmfesztivál, ez Veszprémben és Balaton-Füreden fog zajlani nagyon sok helyszínen párhuzamosan, úgyhogy csak átugrom.
Miénk itt a filme, ez a motto idén 2026-ban, ha valaki, akkor eléggé benne voltál két kézzel és két lábbal a filmvilágban. Milyen feladatok lesznek akkor, nem tudom, moderálni kell majd mindenféle szakmai beszélgetéseket, felvezetni bizonyos filmeket, amiket bemutatnak, mit fogsz csinálni?
Persze, lesz egy megnyitó, ahol én is bemutatkozom, illetve majd megnyitom hivatalosan a programot, és hát nem tudok persze minden programon ott lenni, de egy pár vetítés előtt felvezetőt mondani, vagy szakmai beszélgetéseket konferálni, moderálni. Ugye lesz például ilyen kulisszák mögötti beszélgetés, akár olyan alkotókkal is, akiket mindig elutasítottak a korábbi filmintézet rendszerben, és akkor ezt kibeszéljük, vagy filmes újságírókkal is lesz egy beszélgetés, azt hiszem 5 meghívott vendéggel, úgyhogy aki kicsit többet szeretne tudni itt a háttér dolgokról, hogy mi zajlik a vászon mögött, akkor annak lesz lehetősége találkozni érdekes alkotókkal, meg szereplőkkel, szakmai szereplőkkel.
Ültél Almádiban, a családi nyaralóban, vagy Káptalan Füreden, azt mondtad, igen, és akkor nem tudom, egyszer csak csörgött a telefonon. Szia, Andi, ez meg ez vagyok. Van kedved így 3 napon keresztül?
Egészen konkrétan a Káptalan Füredi strandon a büfében történt ez. Van egy kis előzménye, és elmesélem, hogy legyen tanulság már másoknak is. Szóval valamikor júniusban pörgettem egy picit a Facebookot, amikor egy szakmai csoportban láttam egy felhívást, hogy ma éjfélig lehet jelentkezni a Nemzeti Filmintézetnek az ideiglenes pozícióira, amíg fel nem áll majd az új döntéshozó bizottság, meg az igazgatóság. És akkor mondom a páromnak, hogy most igaz, hogy kislányommal itthon vagyok, de azért az, most már lenne úgy időm, így online így lehet, hogy be tudnék dolgozni, hogyha így nekik ez így jó lenne, hogy így online dolgozgassak, és hogy beadjam a jelentkezésemet? Hát persze, így éjfélig, és akkor írtam egy motivációs levelet, egy önéletrajzot, de hát nyilván mindenki ismer a szakmában, hogy ki vagyok, de azért nem árt, hogyha így az orruk elé tesszük magunkat, vagy így az asztalon ott van kinyomtatva egy önéletrajz, és akkor jé, tényleg ő is van. Mert ha annyi ember van, nem jut eszedbe mindig mindenki. És akkor beadtam éjfélig a jelentkezésemet, de oda kellett, hogy írjam, hogy egyébként nem vagyok tagja annak a szervezetnek, ami feltétele annak, hogy én pályázhassak erre a pozícióra, de azért gondoltam, elküldöm, aztán majd ti eldöntitek, mit csináltok vele. És akkor föl is hívtak másnap, hogy hú, de jó, hogy írtál, szia Andi, XY vagyok, egyébként szomszédok voltunk régen, már én nem lakom ott, és hogy valóban most erre nem tudunk téged betenni a kosárba, mert hogy szakmai szervezetnek a tagja kell, hogy legyél, de majd lesz valami a jövőben, akkor szólunk. Egy héttel később a Káptalan Füredi strandon, a büfében megszólít egy új, hogy te nem azon Schwarz Andi vagy? Mondom, de. Hát múlt héten beszéltünk, én hívtalak a filmintézettől. Nézd, te mit csinálsz itt? Én mit csinálok itt? Ezért beszélgetünk, mondja, hogy nincs kedved a Veszprémi Filmpikniknek a házigazdája lenni, én vagyok az igazgató. Hát mondom, beszéljünk róla. Úgyhogy kérdeztem aztán a páromat, hogy szerinted melyik számított jobban az, hogy én megírtam a NFI-nek egy ilyen jelentkezést, tehát hogy anélkül lehet, hogy a büfében nem ismert volna föl, vagy nem jött volna oda, vagy nem szólított volna meg ez az úr, vagy pedig inkább az számított, hogy itt, hogy szemből látott, szemtől szembe húsvér emberként, és akkor ez hozta a lehetőséget. Szóval a tanulság szerintem az, hogy valamit tenni mindig kell első lépésként afelé, hogy egy irányt ugye bejelöljünk, vagy az univerzumnak küldjünk egy üzenetet, hogy szeretnénk valamit csinálni itt, meg ott, vagy ebben az irányba, és akkor az univerzum majd küld vissza valami jeleket, vagy valamilyen lehetőségeket mindig, és aztán el lehet dönteni, hogy elfogadjuk, vagy nem. Szóval szerintem ez egy kitűnő példája annak, hogy az ember nem várja otthon a sült galambot, hogy a szájába repüljön, hogy engem nem hívnak, vagy nem történik semmi, vagy nem is biztos, hogy akarom, vagy nem akarom, hanem hogy így kell kilövünk egy pingponglabdát, és akkor az valaki majd visszaüti.
Félba talál le, vagy nem talál félba. De ezt csináltad mindig. Amikor kimentél Olaszországba, akkor is elkezdtél kopogtatni, aztán csak bejött.
Igen, én nagyon proaktív vagyok egyébként, Amerikában is ezért lett ügynököm, emlékszem, nagyon nehéz Amerikában ügynököt szerezni színészként, és azt szerette bennem, hogy én proaktív vagyok, és ügynököm egy hölgy volt, hogy ő is proaktív volt, tehát hogy ő felemelte a telefont, és felhívott embereket, és nem várta azt, hogy majd hozzájönnek.
Hogyha már arról beszélünk, hogy balatoni filmpiknik, két helyszín, Veszprém és Balatonfüred, ott leszel, te leszel a moderátor, a házi asszony. Milyen filmek lesznek egyébként, amiket mondjuk te vársz, amiket lehet, hogy végig is fogsz nézni. Megdönteni Hajnalti már lesz?
Nem, azt nem lesz. 2025 márciusa után bemutatott filmek lesznek, ha jól mondom. Egyébként a teljes program nemrég került ki a weboldalra, a webfilmpiknik.hu, illetve Facebook oldal is van, ott is lehet tájékozódni. Én nagyon várom a rajzfilmeket. Egyébként Dargai Attila restaurált műveit, mert még az is lehet, hogy talán a kislányomat is le tudnánk kötni egy pár percre vagy órára. Úgyhogy én azokat néztem ki először. De hát lesz két premier is, a nyitó film Olasz Renátó Minden Csillag című filmje lesz, egy különleges film, de lesz Pálffy Györgynek is a Tyúk című legújabb filmje, úgyhogy hát nem tudnám felsorolni az összes filmet mindenféle műfajban.
A szakma képviselteti magát? Ott lesznek a leghíresebb ma élő rendezők, filmkritikusok, stb.
Biztos, hogy nagyon sokan ott lesznek. Ugye hát most van egy ilyen kis billegő rendszer, hogy nem tudják, hogy most ez még a régi rendszer hozta létre ezt a fesztivált, vagy ezek már újak, úgyhogy hát szerintem vezérelje mindenkit a politikamentesség, meg a kíváncsiság, és aki szereti a filmet, vagy szeretne szakmabeliekkel találkozni, az jöjjön el, és kezdjünk egy új fejezetet, és örüljünk annak, hogy vannak szép, jó magyar filmek és új alkotások. Lesz azt hiszem 300 szakmai meghívott, aztán majd én nem tudom, ki az, aki eljön, ki az, aki nem.
Kettő utolsó kérdés a végére, Andi, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, az egyik. Említetted, hogy egyik este történt ott valahol a Balatonnál, hogy akkor pörgetted a Facebookot, beadtad a jelentkezésedet, és hát azt tudjuk, hogy az NFI most átalakulóban van, és hogy most már van időd a kislányod mellett. És hogyha valaki, akkor te szerintem pont alkalmas lennél arra, hogy bármilyen feladatot, a nem tudom, pozíciót az NFI-ben, az új NFI-ben betöltsd. Te mondtad, hogy nem vagy tagja semmilyen szervezetnek, nincsenek ilyen vágyait, hogy akkor
Hát teljes állásban még nem vállalnék semmi ilyesmit, tehát ilyen bejárós munkahelyre nem szeretnék menni, már csak azért sem, mert mi most valójában az életünk nagy részét Bécsben töltjük, a párommal, kislányommal együtt. Úgyhogy igazából online tudnék anyagokat olvasni és online dolgozni, de hát inkább talán projekt szinten, vagy ilyen besegítés szinten, de nem főállásban.
És akkor az utolsó kérdés a végére, az lényegében, mármint hogy a válasz egyik része benne volt a mondataidban, az iménti mondataidban, hogy akkor veled most egyébként mi újság? Nyár, Balaton, Almádi és Káptalanfüred, vagy Budapest, vagy Bécs, vagy dolgozol még, vagy nem tudom.
Nagyon jó
nem
kérdés.
Tudom, hátradőlsz, és akkor mentek lángost enni, meg hinta, hát, játszótér.
Van egy szuper életünk, hát igen, így leginkább Bécsben élünk, amikor iskolaidő van, mert a páromnak van két nagyobbik lány, akik ott élnek és járnak általános iskolába, és mi most így úgy döntöttünk, hogy ott fogunk élni. Viszont olyan tényleg szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a párom családjának van egy 100 éves balatoni háza, és oda mehetünk a nyáron, úgyhogy most, hogy pici a kislányunk, másfél éves, most is sokkal kényelmesebb nyáron a nyarat ott tölteni, úgyhogy ezért vagyunk Káptalanfüreden, de én megtartottam a budapesti lakásomat, mert ha Budapestre jövünk, akkor ott vagyunk nálam, egyébként éppen most felújítottunk, úgyhogy jöttünk megnézni, hogy milyen lett az eredmény, és akkor mondta Milán a párom, hogy de hát mit fogunk Pesten csinálni 3 napig? Hát mondom, biztos tudunk valami pár dolgot csinálni, hát benyitottunk a lakásba, minden poros, dobozokba, nem találunk semmit, mit hova raktak, úgyhogy nem a hátradőlős időszak van, közben neveljük a kislányunkat, úgyhogy nem unatkozunk.
Legutolsó, most már utolsó utáni kérdés a végére, és aztán nem kérdezek tovább. Előfordul majd még olyan, hogy kamerák előtt fog állni Osmert Andi?
Biztos. Szerintem egyébként lehet, hogy ez csúnyán fogalmazok, hogy ez egy drog, hogy aki egyszer belekóstol vagy elkezdi, az igazából nem szokik le róla. Én nekem volt egy időszakom, amikor besukaltam, és elegem lett, és én nekem ez nagyon jól esett itt a Covid alatt, az a visszaesés, meg az a nyugalom, az a leállás, és akkor nem kellett mindenhova elmenni, meg nyüzsögni, meg nem tudtam nemet mondani sokáig, és akkor ezt a Covid megoldotta, és hát most is, hogy anyuka lettem, most is élvezek egy másfajta életstílust, mert ez nem családbarát, hogy heti 5-6 nap 12 órákat forgasson az ember, ezt köszönöm szépen, megvolt. De elkezdtem újra kíváncsiskodni, megérdeklődni a filmek iránt, kezdek olvasni, hogy ki mit csinál. Filmeket nézni azért nem annyi időm van, mint régen, de biztos, hogyha lesz egy olyan alkotás, ami engem érdekel, vagy kíváncsivá tesz, akkor fogok újra kamera előtt állni, sőt, várom is, hogy legyen egy olyan szerep, ami megmozgat engem is, meg a rendezőt is, meg a nézőt is, és ami kihívás valamilyen szinten, hogy egy új arcomat mutassam meg. Mert ugye Hajnal Tímával kezdtük a beszélgetést, de hát ez 2014-ben volt, már egy picit változott a karakterem azóta, már nem az aktuális üdvöske vagyok, és szívesen mutatnék magamból mást is.
Ilyen nem jutott eszetekbe, hogy megdönteni Hajnal Tímát 2.
Nekem eszembe jutott, képzeld el, és elmentünk, beszéltem a rendezővel, meg a forgatókönyvíróval, hogy 10 éves évfordulóra miért nem csinálunk egy újabb osztálytalálkozót, hiszen az osztálytalálkozók 5-10 évente vannak, és akkor 2024-re meg lett volna a következő évi osztálytalálkozó, és hát így nyitottak is voltak az ötletre, meg tetszett nekik, és aztán sajnos a forgatókönyvírónak lebetegedett, vagy egészségügyi problémája lett, és kórházba került, és akkor az egész úgy egy kicsit így megállt, és abba maradt a gondolkodás. Most már ugye nem aktuális a 10 éves évfordulós osztálytalálkozó. Hát nem tudom, hogy lehetne a sztorit egyébként majd tovább alakítani úgy, hogy a megdönteni Hajnal Tímát az még mindig egy aktuális kérdés vagy vágyálom maradhasson, de szerintem el lehet vinni más irányba is, hiszen nem ez volt a legjobb a filmben szerintem, hanem a karakterek, meg a Bögöcs karaktere volt szerintem a legsikeresebb.
A harcos, a nem gyermeke.
Igen, meg az egésznek a humora nagyon jó volt megírva, szóval szerintem ott nagyon jó volt a kémia a színészek között is, úgyhogy szerintem biztos kíváncsiak lennének rá nézők, hogyha kitalálnának valami jó sztorit köré.
Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Mindenkinek én is kívánom, sziasztok!
műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
Fős kórus. Műhangzás. Különleges látvány. Wolf Kati, kórus. Augusztus 20-án 22 órától az M2 Petőfi TV-n.
Itthon, otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
A kísérőt ma is magyar zene.
Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
a legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Vörös Domonkos.
Ez a Petőfi Rádió.
Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Európa-bajnoki aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méter vegyes úszásban. Hidegfront érkezik átmeneti lehűléssel.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
A 76-os főúton egy személyautó lesodródott az útról Hagyáros Börönd és Ozmán Bükk között. A 72-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a Paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében holnap megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét is. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason Mezőkeresztesnél borult árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben sérültek meg. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Lakóépületeket mosott el, villámáradásokat és földcsuszamlásokat okozott a Lala trópusi vihar Hawaiin. A hurrikánszerű széllel, özönvízszerű esővel áthaladó viharban egy ember meghalt. Az ítéletidő házak tetejét szakította le és utakat tett járhatatlanná. A legnagyobb szigeten a háztartások több mint kétharmadában nem volt áram. Egy sporthír. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap eleinte sok lesz a napsütés, majd a megnövekvő gomoly felhőkből eleinte csak északnyugaton, majd egyre több felé lesznek záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, zivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 15-22 fokról 28-37 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Utaztam álmomban, összejártam rég minden tévedést, képzelt világban, te oly könnyedén. képzeled. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Én a színpadnak a szélén álltam, úgy bőrig áztam, és a szívem legbelül fortyogott. Így teltek az évek, élet álruhában bújtatott, de a lelkemben jól ismertem, aki többször összetörhetett engem. Az a rossz emlék nem téphet szét engem, éjjelente többé nem kísér. Hogy elhiggyem, nincsen véletlen, nem fáj, nem fáj. Másra nem várok, hívnak még álmom. Van a nézők között néha félénk vagy furcsa lélek, nem éltetheti más, csak a zene. Túlélek, hisz a lelkem még
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sakk világában fogunk kalandozni, hogy lehet 12 lépésből vagy kevesebből mattot adni, hogy lesz az ember sakk nagymester, nemzetközi sakk nagymester. Ez is kiderül a következő 60 percben, és már itt ül velem szemben a stúdióban Szabó Krisztián, nemzetközi sakk nagymester. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mit jelent az, hogy nemzetközi sakk nagymester?
A sakkban vannak rangok, és a nemzetközi nagymester az a lehető legmagasabb, amit el lehet érni.
Az a fehér király, vagy királynő.
Királynő, igen, igen, akár. Igen, tehát ez a legmagasabb rang, amit el lehet érni, és már nem lehet elveszteni. Én ezt egy picit a doktori címhez szoktam hasonlítani. Aha. Tehát, hogy addig tanul az ember, nem mint hogyha utána mondjuk nem, de utána, ugye, amikor professzorrá válik, ez a nemzetközi nagymesteri cím. Tehát onnantól gyakorlatilag meghívásokat kap a világba, a világon mindenhova, akár szimultán tartani, akár edzéseket, akár előadni. Tehát gyakorlatilag ott egy kicsit ilyen váltás következik.
Nagyon szép volt az allegória, amit hoztál, viszont mármint, hogy doktorrá válik valaki, mert hogy elvégzi a megfelelő iskolákat, megírja a megfelelő tanulmányokat, megvédi azokat, stb. A sakkban hogy mérik ezt? Megfelelő lejátszott játszmaszám, vagy nem tudom, kitalált új technológia, technika, valamilyen lépéskombináció, amit róla neveznek el, vagy nem tudom, hogy történik az, amikor az ember, vagy mi alapján történik az, amikor az ember megkaphatja ezt a címet?
Ezt versenyen kell teljesíteni. Én inkább a küzdősportokhoz szoktam olyan szempontból hasonlítani, hogy mondjuk egy karate vagy egy tékvandóban ott mondjuk egy fekete övet megszerezni, ugye ott feladatsorokat kell begyakorolni, ami hát szintén elég nehéz, tékvandoztam egy ideig. Tehát nem egy egyszerű dolog, de nagyon-nagyon sok gyakorlással azért az elérhető. Viszont itt a sakkban, itt nálad erősebbeket kell legyőzni, tehát gyakorlatilag nagymestereket ahhoz, hogy ezt el tud érni. Tehát ha az nincs meg, akkor ugye az nincs. Tehát nem az van, hogy mondjuk betanulni bizonyos dolgokat, hanem konkrétan teljesíteni nálad jóval erősebbek ellen.
Nyilván megvan adva ennek a szabálya, vagy le van írva a megfelelő szabálykönyvben, amit a más nemzetközi sakk nagymesterek, vagy a nem tudom, sakk szövetség hozott létre, de hogy akkor az van megírva, hogy nem tudom, hogyha valaki szeretne nemzetközi sakk nagymester lenni, akkor a világ különböző tájairól, pontjairól, nem tudom, 12 sakk nagymestert le kell győznie egy játszmában, 24 lépés alatt.
Igen, körülbelül. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mi úgynevezett élő pontszám alapján vagyunk beosztva sakkozók, amit egyébként élő Árpádról neveztek el, tehát egy magyar találta ki ezt a rendszert még annak idején, és azóta is ezt használják. Ez egy nagyon igazságos szisztéma, egyébként lehet nyerni hozzá, lehet veszteni belőle. Ugye annak megfelelően, hogy az ember mit játszott az adott ellenfél ellen, és ezen kívül úgynevezett normákat kell teljesíteni ehhez a nagymesteri címhez. Vannak alatta levő rangok is, de mondjuk beszéljünk most erről, és ezt kell háromszor teljesíteni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy versenyen mondjuk megvan, hogy 9-ből 7 pontot kell elérni, tehát mondjuk az egy olyan performance teljesítmény, ami mondjuk egynek felel meg. De ha az nem sikerül, akkor nulláról kell kezdeni a következő versenyen.
9-ből 7 pontot kell elérni. Igen, az egy pont az úgy van, vagy nem tudom, valamilyen arányok vannak. Ez úgy van, hogy ha megnyersz egy meccset, akkor az egy pont.
Pontosan, igen, így.
Tehát akkor nem úgy van, hogy nem tudom, egy meccsen belül, hogyha azt megnyered egy pont, de hogyha közben alkalmazol bármilyen valakiről elnevezett lépés kombinációt, akkor plusz 2 pont még hozzá, ha bizonyos időn belül, akkor még plusz 3 pont hozzá, és akkor egy meccsen belül meg is lehet a 7 pont.
Nem, akármennyire gyönyörűen játszunk, az egy pont lesz a győzelem, csak így van, igen.
De mennyire látsz előre egyébként, Krisztián? Azt szokták mondani, hogy akik nagyon értenek a sakkhoz, azok legalább 12 lépéssel előre látnak.
Igen, itt a sakkban nem is az van ezen a mi szintünkön, hogy mennyit, mert tehát vakon is tudunk sakkozni. Tehát 50-60 lépést is látunk előre, hogyha kell, hogyha szükség van rá, hanem inkább az a nehéz benne, hogy mindegyikből annyira sok lehetőség van, annyi eltérés, hogy azt kiértékelni a végén, hogy mi lesz jó, ugye az nem egy egyszerű dolog. Ezért van az, hogy a sakk szinte az egyetlen olyan logikai játék, amit még ezek a nagyon modern számítógépek sem tudnak kiszámolni végig. Tehát a mostani technológia az ott tart, hogy amikor 7 bábú van vissza, azt tudja kiszámolni végig. Hát, hogy mondjuk mat 85 lépésbe bármit csinál az ellenfél tutira.
Neked mennyi volt a legrövidebb? Hány lépésből? Jó, hát mi ha leülnénk sakkozni, én viszonylag amatőr vagyok, nem tudom, néha leülök kis barátaimmal, és akkor lépünk kettőt, és akkor nagyon örülünk neki, de hogyha amatőrrel játszol, akkor nem tudom, 8 lépésen belül megvan amat.
Hát ezért ez nagyon attól függ, hogy ez az amatőr mennyire amatőr, és hogyan sakkozik, mert ugye már az amatőrök sem olyan rosszak, hogyha mondjuk éppen van bizonyos betanult sémájuk. Mi ezt nem így szoktuk igazából számolni egyáltalán. Egy döntő világbajnokságon a leggyorsabb győzelmem az 7 lépéses volt. Az azért olyan ritka, és egy elég rangos indiai ellenféle ellen, tehát az, ami most így eszembe jutott a kérdésed alapján.
7 lépés egy ilyen nemzetközi bajnokságon, azt mondtad. A 7 lépés az mennyi idő alatt történik meg? Az megvan 5 perc alatt, 3 perc alatt
hát,
körülbelül.
Igen, ez nagyon gyors volt, ez ilyen 10 perc alatt. Igen. 10 perc alatt volt, de hát nyilván ott egy megnyitási csapdámba beleesett, és akkor ez így történt, igen, mert nyilván is egy nagyon komoly felkészült játékos volt, aki azóta szintén már nemzetközi nagymester lett.
A megnyitási csapdámba beleesett, ezt használtad. Mit jelent az, hogy megnyitási csapda? És még mielőtt erről beszélünk, ugye alapvetően rengeteg féle ilyen urbánus legenda van, hogy akkor hogy lehet, hogy szabad sakkozni, mik az alapvető szabályok. A lépéseket nyilván mindenki ismeri, aki foglalkozik a sakkal, hogy akkor ezzel lehet, nem tudom, alakban lépni azzal, csak egyenesen a királynővel szinte mindenféle úton lehet lépni. Na de hogy a kezdésnél 2 bábú lép, vagy 1 bábú lép? Mert ilyen is van, meg olyan is van, mind a kettőt hallottam.
A hivatalos szabályok szerint egy bábú lép, igen. És a megnyitási felkészülés az azt jelenti, hogy ez a megnyitás egy csapdámba beleesett, hogy vannak úgynevezett megnyitások már, hogy ezek a kezdő lépések, és nyilván a rengeteg adatbázisban összegyűjtött játszmák alapján már azért vannak kialakult vonalak itt az elmúlt több száz év játszmái során, és gyakorlatilag ezekből építünk megnyitási repertoárt, ezeket alkalmazzuk, és ezeket játsszuk a játszmákban is meg.
Ez a megnyitási repertoár, vagy szeánc, vagy nem tudom, begyakorolt lépések a meccs elején. Én, hogyha sakkozom, és akkor most elárulom az egyik legnagyobb titkomat, akkor kb. Mindig ugyanúgy szoktam nyitni, persze 2 bábúval, és úgy váltogatom, hogy jobb oldalon vagy bal oldalon csinálom azt meg. Nyilván, aki profi sakkozó, az nem mindig ugyanazt csinálja, hogy akkor kiteszi a nem tudom milyen betűnél a gyalogot, és aztán utána még a futót hozzá, hanem hogy azért számtalan kombináció létezik.
Igen, de az eleje az nagyon jól alkalmazott. Én is annak a híve vagyok, hogy általában ugyanúgy úgy szoktam kezdeni, hogy tehát ha valamit elkezdek tanulni, elemezni, akkor próbálok ahhoz ragaszkodni. Szerintem ez úgy igazán a profi hozzáállást, mert ugye hát azért tanuljuk, hogy ugye azt játsszuk utána. Tehát, hogy mindig valami mást játszani, az nem annyira az én világom olyan szempontból. Később aztán úgyis már kijön az a rész, amikor véget ér a felkészülés része a játszmának, és akkor ugye hát kezdődik az úgymond saját fejből való kreatív játék, de hát addig érdemes követni a felkészülésünket.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Krisztián, saknagymester, nemzetközi saknagymester. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Nyár erre járt, azután úgy melekült, ahogy én a vágy elől. Lett ez a fájó játék, hogy meddig bírjuk egymás nélkül. Két szerelmes pár mégsem egy úton jár, pedig jó kis út.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szabó Krisztián nemzetközi sok nagy mesterül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél. Szia, Krisztián.
Köszönöm szépen is.
Nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában arról, hogy akkor hogy lesz az ember nemzetközi sok nagy mester, meg már megnyitási ceremóniáról, mármint hogy játszma, vagy csak parti megnyitási ceremóniáról beszélgettünk, hogyha az ember nemzetközi sok nagy mester, vagy profi módon sakkozik, akkor hogy áll neki egy mesnek úgy, hogy akkor matra megyünk, és akkor minél hamarabb azt el kell élni, vagy egyszerűen csak menjünk a játékkal, aztán majd előbb-utóbb elérkezünk a játszmának ahhoz a pontjához, amikor már eszembe jut, nem tudom, 10 perc után, 15 perc után, hogy akkor na most már itt az ideje azokat a lépéseket betenni, vagy bábukat behúzni, amiből mat lesz.
Természetesen profi szinten azért nem lehet olyan könnyen nekiugrani az ellenfélnek, mert ugye hát ő is tudja ott a védelmeket az ellen, hanem stratégiailag fel kell építeni a játszmát. A profik felkészülés azt jelenti, hogy egyrészt az otthoni felkészülés, de hogyha a játszmá, konkrét játszmára készülünk, akkor megnézzük az ellenfelet, mit játszik, és annak megfelelően megpróbáljuk követni a vonalakat.
Így fel kell készülni az ellenfélből, mint egy nem tudom fotballmérkőzésen, hogy akkor megnézik az edzők meg a csapatnak a tagjai, hogy akkor mit játszott a nem tudom milyen meccsen az ellenfél. Ugyanezt meg kell nézni neked is. Nem elég az, hogy ismered az összes lépés kombinációt is, pontosan tudod, hogyha valaki lép valamit, akkor arra te mit kell, hogy lépj?
Hát olyan nincs esakban, hogy összes lépés kombináció. Tehát nagyon sokat edzünk, nagyon sokat gyakorlunk, de hát ez egy végeláthatatlan dolog, tehát ez rengeteg, és igen, érdemes felkészülni az ellenfélre. Tehát az a profi szemlélet, ahogy már így említetted. Ugyanúgy, mint a fociban így van, megnézzük, hogyan játszott eddig az ellenfél, stratégiailag, milyen a stílusa, és hát, hogy konkrétan az elején azért mégis miket szokott játszani.
Nagyon régóta benne vagy a sakkvilágában. Volt már olyan, nyilván volt, de hogy hány, vagy ki, akiből felkészültél, leültél elé, és aztán azt mondtad, hogy hát ezt eddig nem csinálta, tökre meg vagyok lepődve, nem erre készültem.
Természetesen, tehát ez is része annak, hogy meglepetést okoznak, esetleg én okozok neki meglepetést. Ez nem olyan egyszerű egyébként mérlegelni, hogy mit érdemes, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy milyen jó, hogyha én meglepem az ellenfelet valami újjal. De ugye hát, ha meglepem, az azt jelenti, hogy valamelyest azzal magamat is meglepem, mert kitérek abból, amit eddig szoktam, tehát nincs akkor a gyakorlatom benne, úgyhogy ez nem egy olyan egyszerű történet. Én nem vagyok egy olyan meglepős típus, hanem én inkább a sajátjaimhoz szeretek ragaszkodni, és azt mélyebben tudni.
Behoztam az imént a focit, mint hogy ott is van felkészülés. Hogyha arról beszélünk, hogy edzés, akkor a focisták elmennek a, nem tudom, edzőterembe, és akkor mindenféle súlyokat emelgetnek, meg futnak, meg nyilván labdás edzés, pályán edzés, felkészülési mérkőzések, stb. Stb. Egy sakkozó, vagy nemzetközi sakknagymester esetében. Hogy néz ki a felkészülés, az edzés? Kiteszed otthon a, nem tudom, 12 sakktáblát, és akkor magaddal játszol szimultán, vagy eljársz a ligetbe sakkozni az ott sakkozókkal, vagy hogy edz egy sakkozó?
Nem, hát már nagyon régóta ez ugye számítógépen zajlik, tehát elemző programok segítségével, sakkprogrammal ott építjük a repertoárt minden szempontból, ott követjük a világeseményeit, a játszmáit, tehát ezek gépen zajlanak természetesen. Edzővel, edző nélkül is, edzőtáborban, otthon, tehát ezt így kell elképzelni.
Az edző mit csinál egy sakkozó esetében? Ott ül melletted, és hogyha nem tudom, rosszat nyomnál az egérrel, akkor rákoppint a kis pálcájával a kezedre, hogy ne, másikat, vagy hogyha rendes bábút tennél arra, akkor megfogja a kezedet, és de inkább erre tegyed rá kezedet.
Ez maximum gyerekkorban gyermekkorban mondható el. Később azért nem, mert az edző ő lehet gyengébb játékos is már, mint a tanítványa, tehát hogy ez nem feltétlen, azonban nekem is vannak világklasszis tanítványaim is, hanem az eddigi tapasztalatainkat adjuk inkább azzal át, valamint segítünk kialakítani ezt a repertoárt, útvonalat, irányvonalat neki, és aztán majd ő maga megjátsza azt szépen a versenyen.
Csak számítógépen történik az edzés? Nincs olyan, hogy klasszik analóg módon előveszed a sakktáblát? Van még egyáltalán sakktáblád?
De kirakjuk táblán is természetesen néha, csak már akkora mennyiség, hogy mindent nem lehet, de néha úgy elhúzogatjuk örömmel a táblánál is saját fejből, igen.
Neked hány sakktáblád van otthon, ha egyáltalán?
Hát természetesen van azért, hát talán 10 körülbelül. Aha.
Mindenféle sakktáblák vannak, vagy mindenféle kinézetű bábukat meg anyagból készítenek. Vannak tök jól kinézőek üvegből, elefántcsontból, stb. Meg lehet venni az akármilyen bucsúban 500 forintért a nagyon szép sakktáblát, mindegyikkel lehet játszani. Neked ilyen különlegességek vannak egyébként?
Vannak természetesen. Üvegsakot azt általában így ajándékba szoktam kapni még annak ide, mint a polgármester fogadót, stb. versenysakkon edzünk persze. Tehát ilyen szép faragottan általában.
Ha azt veszük, hogy sakk játszma, akkor azért sokféle létezik. Leütök ketten egymással, és akkor lejátszátok. Vagy van ugye, amikor rapidban tolni kell, vagy van olyan, hogy nem tudom, körmérkőzések vannak, minden egyes ilyen sakk szekcióban részt veszel?
Igen, értem, hogy mire gondolsz. Tehát ha a versenyeket csoportosítjuk, akkor van olyan, hogy ez a körmérkőzés, ezek ilyen zárt versenyek, és vannak nyílt versenyek, ahol nagyon-nagyon sokan részt vehetnek, és akkor úgy sorsolják ki pontok alapján, hogy ki kivel kerül össze. Tehát én voltam versenyen, ahol mondjuk 750-en is voltak. Uh-huh. Tehát, hogy azért az elég sokan, és hozzád hasonlóakkal kerülsz általában össze. Nek megvan ennek is a sorsolásnak a szisztémája, és ezen kívül vannak az időbeosztásos kategóriák, amit említettél. Uh-huh. Tehát nyilván a normál az a klasszikus, az a nagyon hosszú játszma, ami akár 7-8 órás is lehet, tehát elhúzódhat nagyon, és vannak a gyorsabbak, az a rapid, az maximum 30 perces, és van a blitz vagy schnell, más néven azok meg a villámgyors játszmák.
Tük, sakmat kész.
Igen, az egy kicsit más, nyilván a hivatalos, ahol nagymesternek lehet lenni, meg ilyennek, az a klasszikusra vonatkozó.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Krisztián, nemzetközi sakk nagymester. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Merre én járok, a fák is kacagnak, senge ágaikról friss rügyek fakadnak. Fakadjatok, rügyek, virágos levelek, én egy régi mesét regélek el. Lelkem száll, lábam meg nem áll, tükörképemből nevet rám egy gyerek. Várj, ne rohanj úgy már, nagy igazság, visszaforgatni az időt nem lehet kár. Igazán kár, most úgy sietne, peregnek órák, s percek, akár homok szem. Kettőt is lakok, s gyerekből már megint felnőtt leszek. Ködös még előttem. Egy lábam erre lép, a másik meg arra, talán majd a szívem az irányt megmutatja. Lobogó, szabad lelkem száll, lábam meg nem áll, tükörképemből nevet rám egy gyerek. Várj, ne rohanj úgy már, nagy igazság, visszaforgatni az időt nem lehet kár. Igazán kár, most úgy sietne, peregnek órák, s percek, akár homok szeme. Kettőt pislogok, s gyerekből már megint felnőtt leszek. Meg nem áll, körképemből nevet rám egy gyerek. Várj, ne rohanj úgy már, nagy igazság, visszaforgatni az időt nem lehet kár. kettőt pislogok, s gyerekből már megint felnőtt leszek.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szabó Krisztián, nemzetközi sakknagymester ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Krisztián.
Szia, köszönöm szépen.
Nagyon sokat beszélgettünk sakról, meg edzésről, meg bábukról, meg táblákról, meg számítógépről. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy neked hogy jött az életedbe a sakk. Klasszik módon, nem tudom, édesapád, nagypapád 5-6-7 éves korodban leültetett, hogy akkor most megmutatom neked, hogy a lóval ellalakban kell lépni. A királlyal csak egyet lehet, viszont azt bármilyen irányba. Szóval, hogy jött a sakk az életedbe?
Egy ilyen teljesen véletlenszerűen 5 éves voltam, óvodás még, amikor apukám vett egy számítógépet. De ugye abban az időben még nem voltak ilyen fejlett okos telefonok meg ilyenek, ugye az 1994-et írunk.
Akkor te 89-es vagy.
Igen, igen. Pontosan, így van. És ott a játékok között volt sakk is, de még nem volt Windows rajta, meg ilyenek, tehát sakk meg a passziánc, ez a kettő volt rajta, és nekem ez nagyon tetszett, tehát a sakk győzött. De ezt úgy kell elképzelni, hogy hazajöttem az óvodából, és megállás nélkül estig játszottam a géppel. Tehát a szüleim ott nem nagyon értették, hogy ez a gyerek nem normális, vagy mi történik, hogy miért nem megy kijátszani a többiekkel, inkább sakkozik a számítógépen. De hát nyilván ez volt nekem az előnyöm, hogy valahogy ez nagyon megtetszett, és ugye ezáltal, hogy rengeteget gyakoroltam, nagyon sikeressé is váltam elég gyorsan.
Csak úgy játszottál, vagy tanultad a sakkot, hogy akkor a számítógéppel, a programmal, de meg kellett tanulni, tehát hogy hiába vitték haza azt a bizonyos számítógépet, attól te még nem tudtad, hogy nem tudom, a királynővel, vagy a futóval, vagy a bástyával hogy lehet lépni.
Autodidakta módon tanultam meg a szabályokat, mert ugye a számítógép nem engedett szabálytalanul lépni, tehát ott az automatikusan ugye ez így kialakult, és akkor utána persze látták a szüleim, hogy hát állandóan sakkozni akar, akkor még senki nem tanított, apukám kezdett egy kicsit tanítani utána, és elvitt egyesületbe. És gyakorlatilag így kezdődött az egész.
Elvitt egyesületbe, ott kiderült, hogy akkor ez a srác ért hozzá utána, hogy jöttek az első gyerekversenyek, junior versenyek.
Pontosan, első gyerekversenyek, 8 évesen már magyar bajnok voltam a korosztályomban, és hát akkor már látszott, hogy ezt ugye érdemes komolyan is csinálni, és akkor hát több edző is felfigyelt rám, és gyakorlatilag 9 évesen már a Paksi Atomerőmű csapatába kerültem, ahol egy újabb edző kezdett el foglalkozni velem, és gyakorlatilag így indult és folytatódott a karrierem.
Így indultál neki a felnőtt életnek? 15-16-18 éves korodban azt mondtad, hogy engem semmi más nem érdekel, csak az, hogy sportoló, profi sakkozó legyek, nem akarok magasépítő mérnök lenni, nem akarok bútorasztalos lenni, semmi.
Igen, ez ilyen érdekes, mert ugye kiskorban vagy fiatalkorban ezen még az ember úgy nem gondolkodik, vagy én nem gondolkodtam legalábbis, hanem tetszett, és akkor nyomassuk. Aztán később ez kialakult, hogy ugye ebből megélni is meg lehet, nem is rosszul, és akkor hát miért ne azt csináljam, amit szeretek.
És azt is csinálod a mai napig.
És a mai napig azt így van, igen.
Elég régóta benne vagy már. Hova lehet tovább menni? Nemzetközi sakknagymester lettél. Innen van még valami fölfelé? Nem tudom, innen már csak az van, hogy akkor te írod majd a szabálykönyvet?
Természetesen mindig van feljebb ugye az élőpont számoknak köszönhetően. A rangokban ez a legmagasabb. Egy ideje már nem vagyok aktív versenyző, ugyanis ezt ezen a szinten nem lehet együtt csinálni, hogyha az ember mást is tevékenykedik, tehát tanítványai vannak. Egy idő után elkezdtem edzőként ajánlatokat kapni Ázsiából, Amerikából, és fokozatosan erre így átálltam. És most már ilyen üzleti stratégiai előadásokat is tartok cégeknek. Az amerikai Google volt a legelső egyébként, aki megkeresett egy ilyennel, most már Magyarországon is több nagy vállalatnak és cégnek tartok ilyeneket.
A későbbiekben majd beszélünk erről, hogy ez mennyire járul hozzá stratégiai gondolkodáshoz, mert nyilván, hogyha az ember sakkozik, akkor stratégiailag, logikailag másképp gondolkodik, vagy kicsit alakul a világlátása. Viszont még maradjunk egyelőre annál, hogy belekerültél ebbe a világba. Nemzetközi sakknagymester lettél. Elértél mindent, amit el lehetett érni, és akkor egy ponton túl pedig már jött az, hogy akkor nekem tanítani kell gyerekeket?
Mindig bennem volt az érzés, hogy a tudásomat én szeretném átadni. És vannak feltörekvő lelkes fiatalok, nagyon nagy örömmel segítem őket. Tehát ez az érzés így bennem volt, és amikor konkrétan is már megkerestek ilyennel, hát ez mindig örömmel örömöt okozott a számomra.
A sakkozóknak az emlékezete az állítólag csillagos ötös. Tehát, hogy vissza tudják idézni azt, hogy nem tudom, 35 évvel ezelőtt, amikor a Garry Kaszparov játszotta valakivel, 12. percben a 48. lépésnél, éppen a valamit nem tudom hova tette valóvá, és akkor a következő lépése megvoltam ott. Eznek neked is megvannak?
Igen, a logikai memóriánk nagyon-nagyon fejlett, és ugye ezt az élet egyéb területen is elég jól tudjuk alkalmazni. A logikai memória azt jelenti, hogy ugye kötjük valamihez. Tehát most nyilván a telefonkönyvet nem lenne olyan könnyű megtanulnom. Nyilván alapból persze jó memóriám van ezáltal, hogy nem azért, mert most én egy zseninek születtem volna, vagy bármi, mert szó sincs erről, hanem maga az élsporttal annyira kialakult ez, annyira fejletté vált, hogy igen, tehát elég jól meg. Most, hogyha mondok egy személyes példát, középiskolás voltam, magántanulóként végeztem, és fél évente vizsgáztam, de akkor már annyira elfoglalt voltam, hogy nekem egy fél éves vizsgára tantárgyanként ilyen 20 perc jutott körülbelül. És ez nem okozott problémát, kitűnő tanuló voltam így is.
És visszaemlékszel az összes saját meccsedre, játszmádra?
Hát azt most nem mondom, hogy az összesre, de nagyjából igen. Tehát valahogy szóba kerül, akkor szinte az összesre, igen. Tehát valahogy szóba kerül valakinek a neve, vagy a játszma alapján, akkor azonnal emlékszem rá természetesen, igen.
Amikor lejátszotok egy meccset, akár nyersz, akár vesztesz, akkor utána, amíg leülsz, és nem tudom, utána 3 órán keresztül elemzed, hogy hol rontottad el?
Hát ha nem is egyből, de természetesen persze. Tehát az elemzés az a része az egésznek, igen.
És akkor ilyenkor szokott az lenni, hogy a negyedik lépésben a bástyával kellett volna inkább a H2-re lépni, és akkor onnantól az összes többi másfél óra másképp alakult volna.
Valami ilyesmi, igen. Nyilván ezen a szinten ez nem olyan egyszerű, mert ugye ott azért eléggé megfontoltak vagyunk már, tehát az azért ritka, hogy a játszma után egyből, nem ezt kellett volna, hanem az alaposabb elemzés mutatja ki általában.
Fogott bábúval lépni kell, ilyen van az urbánus közegben, ez nálatok is van?
Persze, hát ez szabály, nem fogdozzuk össze a figurákat, amit megfogunk, azzal lépni kell, így van.
Olyan nincs akkor, hogy nem tudom, odalépsz valahová valamelyik bából, inkább mégis a másikat szeretném, mert visszateszem, jó?
Olyan nincs, igen.
Ezt a gyerkőcök szokták.
Igen, ott előfordul, igen. Előfordulhat, igen.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Krisztián, nemzetközi sakk nagymester, icipici szünetet tartunk, azt folytatjuk.
Fitness Sunny Rolanddal.
erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szabó Krisztián nemzetközi sok nagymester ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél el.
Köszönöm szépen.
Meg a kedvenc bábud egyébként. Még mielőtt rátérünk a logikai stratégiai gondolkodásra, meg annak a fejlesztésére, mindenkinek van, aki sakkozi kedvenc bábúja, amivel a legjobban szeret lépni. Neked mi az?
A huszár, természetesen. Mi? Hát mert az a legérdekesebb, legkülönösebb.
A királynőnek van a legnagyobb ereje.
Az a legértékesebb természetesen, de ha már ugye kedvenc figurát kérdezed, akkor az a huszár. Azzal lehet a legjobban betrükközni másokat.
Egyébként igen. A másik pedig az, ami szerintem ilyen zsákutca bábú, és persze annak is nagyon nagy ereje van, de hogy a bástyam, az szerintem ilyen zsákutca bábú, mert hogy azt hiszed, hogy annak milyen ereje van, és tényleg van ereje, de olyan nehéz bárhova oda jutni vele, és tényleges erőt kifejteni, vagy úgy pakolni, hogy bármennyire is ott áll a második sor szélén, mind a két oldalon, szerintem nem adja azt az erőt, mint amit az ember hisz benne.
Hát az elején nem, mikor még állnak előtte. Aha. Aztán ahogy nyílik ki az állás, azért az erősödik fel. Általában ezekre a gyorsan mozgó figurákra az jellemző, futóra is például. Tehát nyilván, ha zárt az állás, tehát a gyalogok össze vannak tolva, akkor nem igazán erősek, mondjuk egy huszárhoz képest, ami ugye átugrik mindenfélét. De utána azért felerősödnek ezek, igen.
Igen, akkor nem örül az ember, amikor be kell áldozni, hogy akkor mentse az akármi mást.
Hogyne, így van, igen.
Na, arról már beszéltünk, hogy a sakk egyébként fejleszti a logikai, stratégiai gondolkodást. Az ember elkezd másképp gondolkodni, másképp tekinteni a saját életére és a saját, nem tudom, hétköznapi élethelyzeteire. Még inkább egy cégvezető. És állítólag már vannak olyan vonalak a különböző nemzetközi nagy cégeknél, hogy a vezetőknek ilyen sakk továbbképzés van.
Stratégiai képzés, igen. Ez én úgy kell egy kicsit elképzelni, én 14 éves voltam, amikor játszottam egy versenyjátszmát, és közben jött egy ilyen gondolat, hogy ez egy olyan jó dolog ez a sakk, hogy szerintem ez sokkal több annál, mint hogy a versenyzők játszanak csak egymással, tehát milyen jó lenne ezt tovább vinni a mindennapi életre, az üzleti életre esetleg. Azóta egy könyvet is írtam már erről egyébként, ahol 7 fejezeten keresztül mutatom be, hogy mennyi mindenre jó az üzleti életben például a sakk, és valóban elkezdtem meghívásokat kapni nagyvállalatoktól, cégektől is, ahogy a munkatársait tréningezzem meg a vezetőit a sakk logika gondolkodásával.
De úgy, hogy akkor játszotok sakkot, megtanítod nekik ezt a, nem tudom, kicsit advanced-abb, tehát hogy nem alap szinten játszott sakkot, hanem mindazt, amit te csinálsz, amit a profik játszanak, ennek egy ilyen, nem tudom, lecsupaszított változatát, tehát hogy a játékból kiindulva próbálod meg őket, vagy a gondolkodásmódból kiindulva
a gondolkodásmódból, mivel ugye ők nem profi sakkozók, hanem egyértelműen a gondolkodásmódjukat fejlesztem ezzel, így ez picit úgy kell elképzelni, hogy valami üzleti példát hozunk, hogy mondjuk egy példát, mondjuk egy befektetés, hogy csinálta ezt a, mit tudom én, Bill Gates, most csak egy példát mondok, és ezt én sok példákon keresztül bemutatom, hogy ezt hogy kell elképzelni ott. Tehát ez nem egy sikerreceptet kell elképzelni ezzel, hanem egy picit olyan, mint egy önfejlesztés, hogy ő majd ezt saját maga ezt a gondolkodást át fogja vinni a saját bizniszére, de mondjuk az élet egyéb területeiről ritkán venne ilyen jellegű példát, mint a sakk gondolkodásával.
Hogy jött a könyv ötlete, Krisztián?
A könyv ötlete egyszerűen a brandépítés kapcsán jött, hogy
a saját branded építése, vagy a sakk, vagy a stratégiai gondolkodás?
A sajátom kapcsán, és láttam, hogy ilyet nem nagyon csinál senki az egész világon, ilyen jellegű dolgot, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó lehet.
Az csak egyszeri villanás térben és időben, hogy írtál egy könyvet, vagy itt az ideje most már, hogy annyi mindennel foglalkoztál, meg annyi mindenem vagy túl, itt az ideje esetleg egy következő könyvet írni.
Ez egy ilyen egyszeri volt most még. Azt mondom aztán, hogy mit hogy az élet, azt meglátjuk egyelőre, most nincs ilyen tervem még.
Ha az ember elkezd kicsit tudatosabban gondolkodni, akár a sakkból kifolyólag, stratégiailag, logikailag, az egyébként az élete minden területére kihat, nem?
Pontosan. Én azt a példát szoktam erre mondani, hogy ugye abban mindenki egyetért, hogy konditerembe jó járni. Ugye? Tehát az egyszerűen jó a testünknek, nem azért, mert most annak azonnal hatása lesz. Ugye az jó, ha valaki nem jár, az azért, mert vagy nem akar rá költeni, vagy ideje nincs rá, vagy bármi, az biztos, hogy jó. Akkor nem kéne ugyanezt csinálni az agyunkkal is, ami ugye az egész testünket irányítja? És ugye hát mi mással, mint a sakjáték, ami az egyik legösszetettebb.
Az van, hogyha egy kicsit távolabbról nézem ezt a gondolatot, amit mondtál, hogy az ember alapvetően ugye gondolkodik az agyával. Itt a stratégiai, logikai gondolkodás, na de hát érző lények vagyunk, és nem mindig a józanész alapján hozzuk meg a döntést, a megfelelő vagy nem megfelelő döntést, hanem néha szívből, lélekből. A kettő nem biztos, hogy találkozik egymással, hogyha szívből döntök, az nem biztos, hogy logikai stratégiai.
Igen, ez a legnehezebb igazából a versenysakban is, és ez az, ami a sakjátszmát is nagyon sokszor eldönti, hogy most a logikai vagy emocionálisan döntsünk, mert ugye a sok is kiszámíthatatlan, tehát nem lehet végig kiszámolni ugye a legtöbb helyzetet, hanem amit érzünk, hogy valószínűleg jó lesz, és valamelyest ki tudjuk számolni, vagy próbálunk előre számolni, azt fogjuk választani. Hát ugye az életben is nem egyszer így van, tehát hogy információ hiány mellett kell viszonylag jó döntéseket hoznunk, és viszonylag gyorsan.
Hát ez az élet minden területén, minden egyes döntésnél így van, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő információ, megfelelő számú vagy mennyiségű információ, és meg kell hozni a megfelelő döntést.
Pontosan, így van.
Az adott körülmények és rendelkezésre álló információk alapján. Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, Krisztián. Azt mondtad, hogy már nem vagy aktív játékos, de sakkozol még.
Természetesen, persze, csak most ez a versenyzés, saját versenyzésem, ez átfordult, hogy a tanítványaimat segítem.
A tanítvány az mit jelent egyébként? Gyerkőcök, fiatal felnőttek, vagy bárki mehet?
Nekem minden korosztályban is szinten vannak tanítványaim, tehát a kezdőtől a világklasszisig, és a 4 évestől 90 évesig.
De kit figyeltél? Kire néztél fel? Ki volt a legnagyobb példaképed, amikor benne voltál, nem tudom, 18-19-22 évesen a sakvilágában?
Hát az én...
Ez még a Kasparov időszaka egyébként.
Igen, el is árultad a választ egyből. A Kasparov volt nekem a példaképem, aki azóta is annyira ugye humble módon, tehát alázatosan áll a sakhoz, hogy ő volt, akit minden szempontból próbáltam így követni.
És akkor az utolsó kérdés a végére, te szoktál még ilyeneket csinálni? Nem tudom, hogy kimész a ligetbe a kis saktábláddal, vagy nem tudom, bármilyen rendezvényre, és akkor ott lehet vele csakkozni egyet?
Rendezvényen lehet találkozni velem, igen. Augusztus 29-e egyek az lesz a következő, valamint szeptember 26-án a Polgár Juditnak a Világ Sakfesztiválján is egyik előadó leszek.
Vele játszottál valaha? Polgár Judittal?
Elemző társa voltam 6 évig. Versenyen nem kerültünk össze, de nagyon jó kapcsolatban vagyunk.
Ki a leghíresebb, akivel valaha is játszottál? Most ha azt mondod, hogy Kasparov, akkor itt leteszem a mindenemet.
Nem, ez egy elég vicces történet, mert ugye hát elvileg a Kasparovval kollégák vagyunk, mert mindketten nemzetközi nagymesterek vagyunk, viszont a legnagyobb élményem vele kapcsolatban, hogy egyszer lefotózkodhattam vele. Úgyhogy azért a nagymesteri szint után is vannak még szintek. Egy grúz olimpiai első táblás, aki a legnagyobb ellenfelem volt, és ráadásul sikerült őt legyőznöm egyébként, aki egyébként a Kasparovnak volt az edzője többek között. Az majd Parasvili nevezettű egyébként.
Krisztián, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Mese autóval szállsz. Már a csillagok útján jársz. Csak itt hagytál. Nagyon korán. Ez örökké fáj, úgy fáj. Szabad ember voltál. Mint szárnyát kitárt madár. Most szívünkbe szállsz, és hazatalál. Nagyapám, nagyapám, találkozunk, még jól tudom. A tegnaptól végleg búcsúzom. De azt mondja szívem, nem bírom. Holnapban veled álmodom. Te a hősünk voltál. utolsó tetovált mohikán. Egy ördögbe zárt angyal voltál, ugye vigyázol ránk ezután. Jól tudom, a tegnaptól végleg búcsúzom, de azt mondja szívem, nem bírom, a holnapban veled álmodom.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben most a mai programajánló, a vasárnapi programajánló következik. Most is Fekete Lacitól, aki már itt van a stúdióban, már amit hoztál. Szia, Laci!
Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hétvégére Agatha Christie vidéki büntények 12 rejtély Dél-Angliából című könyvét hoztam el. Agatha Christie-t ugye ezernyi szál fűzte a vidéki Angliához, de még a kis Agatát a vásárok, regatták és te a délutánok foglalkoztatták. E történetek szereplőit leginkább a bosszú, a pénz és a hatalom. De lehet bármilyen gonosz a főgonosz, ugyanis ott vannak detektíveink, többek között Hercule Poirot, vagy éppen Miss Marple, akik megoldják ezeket a gyilkosságokat, rejtélyeket, büntényeket, stb. És mindig happy end a történetek vége. Én nagyon-nagyon szeretem Agatha Christie-t, úgyhogy elhoztam ezt a könyvet mindenkinek.
Köszönjük szépen, Laci.
Köszönöm.
Széles mosolyjal érkezik, kalapot emel, a kérdésre velem tartasz-e? Igennel felel, rám néz, felém nyújtja kezét. Új táncra hív, s ebben a táncban egy ritmusra dobban a szél. Szabad repülés, úttalan utakat bejáró felfedezés. Csend most szót kér, megszédül minden hang, megszűnik minden rang a csónak, majd átér. Ne kérdezd, meddig tart, megvár a túlsó. Az
műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
A Petőfi Rádióban. A műsor ajánló után